hónapot kívánok! És akkor a polgári perrendtartásból veszünk azt a témát, hogy hol tartják meg a helyileg, hol tárgyal meg. Ugye a polgári perrendtartás, a perrendtartásnak a lényege az, hogy itt nincs szó a jogról, ami a igazságtételről, vagy ilyesmi, hanem mind arról szól, de nekem a külső része a dolognak. Ki, mikor, hol, és miért, és aztán maga a jog, az külön az van a polgári jog. Beszéltünk már maga a bíróságról és összeteveire, beszéltünk arról is, hogy kik a peresek, és kire vonatkozik mindez. És akkor most érkezünk a harmadik részhez, hogy helyileg melyik bírósághoz kell fordulni. Szóval ebben a témában ugye van rengeteg sok forrás a Talmudban és a többi jogi könyvekben, mint Maimonides és a többi. És erről beszéltünk már, hogy ez nem önálló részként soha nem lett kezelve, hanem mindig más összefüggésekben fel voltak tüntetve ezek a dolgok. És ami nagyon fontos, hogy ma Izraelben, mivel van egy államilag elismert rabinikus bíróság, ezért Izraelben nagyon kidolgozták a perrendtartásnak a szabályai. Ami azt jelenti, hogy a sok minden újat is hoztak létre, ami a régiből merítették az útmutatást, de hát teljesen az egész rendszert hoztak létre, amilyen 10-20 évente egy ilyen revízión megy át. Ez az utolsó, ami most a kezemben van, az 1993-as kiadás, és ebben van 211 paragrafus. Ebből nagy része új, de van egy elég szép része ennek, ami már szerepel máshol is a Talmudban, vagy a többi kodifikátorok által már meg lett említve. Most, amikor arról van szó, hogy helyileg melyik bírósághoz kell fordulni, akkor elsősorban az a kérdés, ugye ebben a városban, vagy egy másik városban. Most, ha a felperes és a alperes mindketten ebben a városban vannak, mindketten itt laknak, itt dolgoznak, itt van a kivitelezése mindennek, akkor nincs kérdés, hogy hova kell fordulni. Akkor semmi logika nem lenne annak, hogy aki itt lakik, és itt dolgozik, és itt van mindene, menjen át egy másik városba. Szóval menjen Budapestről, menjen át Debrecenbe pereskedni. Az természetesen ki van zárva. Ha pedig nem egy helyen laknak, vagy dolgoznak, vagy ilyesmi, de mindketten szívesen fordulnak egy bizonyos bíróságot, akkor megint nem kérdéses, mert nincs vita. A kérdés az, amikor az egyiknek jobb, kényelmesebb, vagy bármi más miatt ezt akarja a másik, azt akarja. Egyik Budapestet választja, és a másik az Debrecen. Csak az a nagy kérdés, akkor mik az alapelvek ebben az esetben. Az alapelv ebben a témában az, hogy ahhoz az ember egy bizonyos városi bírósághoz forduljon, ahhoz kell, hogy legyen valamilyen kötődés. Szintén valahogy őt ebben a témában ezt ide köti. Ez úgy lehet, hogy azért, mert itt lakik, hogy itt van a székhelye a cégnek, vagy ilyesmi, vagy az lehet, hogy itt kötöttek meg a szerződés, vagy itt volt a kivitelezésnek valamelyik stádiuma. Most ebben az esetben kétféleképpen lehet itt szabályozni, vagy úgy, hogy teljesen minden pontosan elő van írva, és a peresek nem tudnak ebben beleszólni, vagy úgy, hogy a szabályozás által létrejön pár alapelv, és ami bizonyos esetekben több lehetőség is van annak, és aztán a peresek döntenek mellette. Most, ami nagyon fontos, amikor felveszünk ezt a kérdést, hogy melyik bírósághoz, hogy itt nem az a kérdés, hogy melyik bíróságnak van joga, milyen fel van hatalmazva, hogy tárgyaljon ezt a kérdést, vagy azt a kérdést. Mert a zsidó jogban a minden bíróság fel van hatalmazva mindenre. És ezért abban a szempontban nem lehet azt kérdezni, hogy melyik bírós, azt kell nézni, hogy mire lettek kinevezem. Abban a percben, hogy ez egy Beidin, egy rabinikus bíróság, akkor mindennel tudnak foglalkozni, minden témával és minden emberrel. Ami azt jelenti, a debreceni rabinikus bíróság ma nem létezik ilyen, de régen volt. Ugye 44-ig rengeteg ilyen kis rabinikus bíróság létezett, akár Magyarországon is. Ezért a debreceni bíróság minden tavaly nélkül tud tárgyalni egy Máté Szalkai zsidónak az ügye. Nincs olyan, hogy nincs hatásköre, vagy ilyesmi. Mindenkinek van hatásköre, abban a szemben azt jelenti, mint bíróság. Ezért inkább az a kérdés, ugye, ahogy előbb mondtam, amikor valaki az egyik peres nem ehhez a bírósághoz akar fordulni. Ő inkább egy másikat választana. De a jog őt kényszerítene, hogy menjen ide, vagy oda, az a nagy kérdés, hogy mit mond a jog, kihez kell fordulni. Nem az a kérdés, hogy kinek van hatásköre. Hatáskörönek van, ha a kérdés felmerült, akkor ők megtárgyalhatják. És ilyen esetben akkor csak az a kérdés, hogy mikor mondja az a halacha, a zsidó jog, hogy át kell vinni innen, vagy joga van azt mondani, vetózni, nem ezt a bíróságot, hanem azt, mert nem Debrecen, hanem Budapest, hanem Szombathely, vagy más. Sőt, ebben az esetben is, még maga a bíróság is mond, kell, hogy mondja egy ilyesmit, elnézést, nem ide kell jönni, hanem oda. Mert ezek az alapelvek miatt oda kell menni. De még egyszer hangsúlyozom, ez csak abban az esetben, mert a bíróság azt látja, hogy nem mind a két fél szeretné itt tárgyalni az ügyet. Tehát mind a kettő akarnak tárgyalni, akkor semmi probléma nincs, hatáskörük van, mindketten akarnak itt tárgyalni, akkor nincs probléma. Kérdés az, amíg az egyik azt mondja, nem itt, még milyen esetben azt mondjuk, nem érdekel, hogy te neked mi az érdeked, vagy mi az akaratod, itt kell tárgyalni ezt az egészet. Szóval ez maga az egész kérdés. Az egész dolognak a kezdete, az első forrás ebben a témában, az a Talmudban található. Azt mondja a Talmud, a ketten vannak egy ügyben, az egyik azt mondja, menjünk ide, ez a bírósághoz. Másik azt mondja, menjünk, utazunk csak oda, szó szerint talán a gyülekezés helye ez, vagy a bizottság helye, mindjárt majd később hogy vissza fogunk térni, hogy pontosan mit jelent. Szóval elég azt mondja itt, a másik azt mondja, menjünk oda és oda. Erre azt mondjuk, akkor kényszerítünk őt, és itt helyben kell ezt tárgyalni. Mi azt jelenti, hogy miről van szó, hogy a felperes és az alperes mindketten ebben a városban vannak, itt laknak, itt dolgoznak. Egyik azt mondja, no, itt vagyunk mindketten, tessék itt tárgyalni, a másik azt mondja, nem, inkább utazunk ahhoz a nagy bírósághoz. Valamilyen bírósághoz, azt mondjuk, ez nincs joga, hanem itt kell tárgyalni. Ha mindketten ide tartoznak, akkor itt kell tárgyalni. Ha pedig a maga a bíróság, az itteni, a városi bíróság nem fogja tudni a választ erre a kérdésre, az egészre, vagy egy részre, ami ebbe a perbe felmerül, akkor ők majd írnak levelet a nagyobbik bírósághoz, megkérdeznek, ha megjön a válasz, akkor ők tolmácsolják és végrehajtják. Ebben nincs kérdés. Most mivel ugye az egyik fél kifogásolta és kifejtette a véleményét, hogy ő nem szívesen itt tárgyal ennél a bíróságnak, erre azt mondja a Talmud, hogy ehhez joga van akar a joga mondani, hogy váljak, hogy tessék részletesen érvelni. Ezt írásban is, akár írásban is kell ezt adni neki. Ami azt jelenti, hogy az érvelés, ez nem magától értető, hogy a bíróságnak érvelni kell. Most, ami fontos itt tudni, minden, amikor azt mondja az a bíróság, azért nem használom azt a szót, hogy bíró, mert bíró egyes számba nincs a zsidó jogban. Mindig csak egy három tagú bíróság tárgyal. Ami azt jelenti, ők maguk között megvitatják a témát, és aztán elmondják, hogy mi volt a konklúzió. És mivel ők eleve hárman vannak, ezért nem fontos, hogy ők részletesen érveljenek a peresek előtt, mert az, hogy sikerült meggyőzni egymást, ez a legjobb bizonyíték, hogy az érvelés jó volt és helyen való volt. Igen ám, de ebben az esetben, amikor az egyik fél nem szívesen tárgyalt itt a témát, akkor kárpotolni kellőt azzal, hogy tessék, akkor részletes érvelést fog kapni. Erre már felmerül az a kérdés, mi van akkor, mindketten szívesen ide jöttek. Akkor is joga van kérni egy részletes érvelést, vagy nem? Mert kicsit úgy tűnik, hogy akkor kap egy részletes érvelést, amíg kifogásolta ezt a bíróságot, mint a tárgyalási helyet. De ha nem, akkor egyesek azt akarok mondani, hogy talán ebben az esetben nincs joga a részletes érveléshez, de ez nem az elfogadott vélemény. Az elfogadott vélemény az, hogy mindenki kérheti a részletes érvelést. Izraelben pont azért, mert ilyen államilag elismert a bíróság, akkor a rabinikus bíróságnál is ugyanezt vezették be, mint az általános állami bíróságnál, hogy eleve kell mindig részlet érvelni, és írásban. Nem kell ezt kérni, hát magától értettő, hogy volt egy ítélet, akkor mindig kell legyen leírva a részletes érvelés. Külföldön, ahol a bíróság lényegében csak a vallási közösségen belül működik, akkor az még a legtöbb helyen, nem mindenhol, a legtöbb helyen maradt az eredeti talmudi előírásnál, hogy akkor van részletes érvelés, ha kérnek részletes érvelés. Ha nem, akkor csak három bíró írja alá, hogy mi az ítélet. Ugye akkor ez az alapelv, hogy mindig helyben kell tárgyalni az ügyet. Azt mondja a Talmud, de ez csak abban az esetben van, ami azt jelenti, ez csak az alperesre vonatkozik, hogy neki nincs joga elvinni az ügyet egy másik nagyobb bírósághoz. Konkrét azt mondja a Talmud, itt a kölcsönvevőre vonatkozik ez. Hogy ő a kölcsönvevő, aki neki alkalmazkodni kell a felperes. Ez mivel a felperes helyben akar, a kölcsönadó helyben akarja tárgyalni, akkor helyben kell tárgyalni ezt az ügyet. De ha a felperes nem helyben akarja tárgyalni, hiába mindketten itt laknak, ő szeretne elvinni a nagyobb bírósághoz, akkor ehhez joga van. Miért van ehhez joga? És a Talmud egy érdekes verset idéz a Bibliából, a példabeszédekből, 22/7, Eved laivel ismálve, hogy a kölcsönvevő, ő a szolgája, a rabszolgája a kölcsönadónak. Ami azt jelenti, ha ő kért tőle kölcsön, akkor neki kell alkalmazkodni a kölcsönadóhoz. Azt mondja, hogy ez, ugye kamat az tiltva van a Bibliában két zsidó között, akkor ilyen szempontból ő nem rabszolgálja a kölcsönadónak, a többet kell fizetnie, de legalább abban, hogy úgy kell tárgyalni az ügyet, ahogy kényelmesebb a kölcsönadónak. Miért nincs joga a kölcsönvevőnek mondani tényleg, hogy akar elmenni? Mit ártana ez a kölcsönadónak? Mert ugye, ha másik városba kell utazni, pláne ha messzi van innen, akkor ez költség, és nem akarja. Tárgyaljunk itt. És ebben az esetben tényleg akar a kölcsönvevő alkalmazkodni. A kölcsönadónak nem, ő ez egy ilyen plusz joga, ami van neki, hogy ő úgy, mivel ő önkéntesen adat kölcsön a másiknak, neki semmiféle juttatás nincs ebből, hogy említettem, hogy újabb kamat nincs, akkor annyit kap ő cserében. Egyébként, ha tényleg helyben tárgyalják, mégis volt egy kérdés, amit el kellett küldeni a nagy bíróság az, ugye, és akkor mit tudom én, valakit oda kellett küldeni, vagy ilyesmi, és akkor voltak kiadások, erre azt írja a Shulchan Aruch, ugye a Shulchan Aruch szó szerint az a terített asztal, ez a zsidó jognak a klasszikus jogi könyve, azt írja a Shulchan Aruch, ebben az esetben mindkét fél fizeti a költséget. Azt mondja, ha kellett konzultálni a másik bírósággal, akkor mind a két fél fizeti. De mindenképpen, ha a kölcsönadó nem szívesen ment utadna máshova, hogy ez neki pénzbe kerül, időbe kerül, akkor nem lehet kényszeríteni, fordítva pedig igen. De erre már a Shulchan Aruch és más kodifikátorok már azt mondják, hogy jó, a Talmud szó szerint kölcsönadó és kölcsönvevőre mondja el ezt, de valójában minden ilyen esetben, ahol az egyik tartozik a másiknak, ugye például jó, a Talmud beszél arról a kölcsönadás esetében, de ugyanígy károkozás, vagy lopás, minden, ahol van egy az, hogy valaki tartozik valakinek, akkor abban az esetben az alperes az, aki alkalmazkodik a felpereshez. Ha pedig mondjuk társak is valahol felmerült egy vita a közös dolgokban, akkor itt nincs tartozás. Akkor mindkettenek azonos joguk van, ami azt jelenti, hogy mindkettőnek nincs joga elvinni a pert máshova, mert a másik azt mondja, hogy nem. Ugye ebben nem lehet mondani, hogy én vagyok a szolgád, mert mi azért, mert együtt üzleteltünk már 1-2-10 évet keresztül, ez nem így van. Ez csak abban az esetben van az, hogy az egyiknek alkalmazkodni kell a másikhoz, amikor itt ilyen tartozás van. Most az egész kérdés kapcsán van egy olyan vélemény, egy izraeli professzor, Sochetman, aki egy ilyen átfogó munkát írt ebben az egész polgári perentartás ügyben. Azt mondja, igazság az egész dolog nem érthető, hogy most mi a különbség, itt tárgyalunk, vagy ott tárgyalunk. Csak úgy lehet ezt érteni, amikor figyelembe veszünk az, ami szokatlan, ugye más modern jogrendszerben. A zsidó jogban, szóval a talmudi jogban nincs lehetőség a fellebezésre. Ha nincs lehetőség a fellebezésre, ezért nagyon nem mindegy, hol tárgyalunk a téma, mert egyszer lehet ezt megtárgyalni, ha nem sikerült, akkor már nincs ehhez lehetőség ezt korrigálásra. De mivel szóval ha lenne egy ilyen lehetőség, mint fellebezésre, akkor nincs semmi értelme annak, hogy nagy vita legyen, és itt elvek, és sok elv, és mindenféle tanítások legyenek, hogy hol kell, tehát tartsák meg itt, és ha baj van, akkor még mindig el lehet menni a nagybírósághoz. Ezt mondja ő, de szerintem ez nem, ebben nincs igaza. Miért nincs igaza? Mert az ember nem szívesen pereskedik kétszer. Azt mondja, az emberedet gyengébb bíróság. A nagyobb bíróság, az, annak nagyobb a tudása, a hatalma. Sőt, azt mondja az ember, megyünk eleve a nagy bírósághoz, hogy ne legyen szükség kétszer tárgyalni. Pont a tárgyalást, a fellebezést akarja elkerülni. Egyszer tárgyalni, és aztán még ez idő is, energia is, idegek is, mit tudom én, mi más. Pont a fellebezést akarja elkerülni. Ezért szerintem nincs igaza, mert akár lenne fellebezés, akár nem lenne fellebezés, ugyanígy a probléma. Az ember azt mondja, hogy itt, hogy máshol menjünk. Szóval az első alapelv az, hogy mindig első dolog, hogy helyben kell ezt tárgyalni. És emiatt, ha véletlenül mindketten egy másik városban vannak, és eddig azt mondja, ó, mindketten itt vagyunk, akkor menjünk be az itteni bírósághoz, akkor joga van mondani a másiknak elnézést, nem? Ha beperelni akarsz, akkor tessék otthon, ahol mindketten otthon vagyunk. Ezt már az egyik kommentátorja a Shulchan Aruchhoz azt írja. Azt mondja, hogy még akar se lehet egy másik városban őt beperelni, amikor így is jár oda. Utazik oda bármilyen ügyből kifolyalak. Nem, ha itt azt mondjuk, hogy helyben, akár helyben nem lehet engem kényszeríteni sehova, máshova elmenni. Most ma írja a Shulchan Aruch, nincs egy ilyen legfelsőbb, ilyen leghíresebb, legnagyobb zsidó bíróság. Ugye régen volt Jeruzsálemben, a jeruzsálemi szentélyben volt a legfelsőbb zsidó bírósága, ott volt az utolsó szó minden kérdésben. Ugye három féle zsidó bíróság van, 3-as tagú és 23-as és 71-es. Ugye 75-es ez a legfelsőbb, ha bármi van, ami a többi bíróság nem tudnak dönteni, akkor eljön ez a legfelsőbb bírósághoz, és akkor felteszik a kérdést, de előbb említettem, hogy elküldik a kérdést, ők meg válaszolnak. Ma ez az egész nincs. Elvileg ma nincs lehetőség arra, hogy a felperes, a kölcsönadó vigyen el az ügyet egy másik városban, nem attól, hogy mindketten élnek. De a Shulchan Aruch azt mondja, hogy nem, még akár ma is lenne erre lehetőség, ha van egy ilyen nagy bíróság, elismert, azok nagyon különleges nagy szakemberek, és nem csak ilyen kezdő bírók vannak ott, és ebben az esetben mondja a Shulchan Aruch, hogy ez ugyanígy, akkor a felperesnek joga van elvinni az ügyet ő hozzájuk. És kényszeríti az alperes, hogy menjen vele. Most, amit tudni kell a Shulchan Aruchról, ez egy körülbelül 500 évvel ezelőtt íródott ez a könyv, és két szerzője van ennek a könyvnek, és nagyon fontos erre figyelni. Két szerzője van. Az eredeti, nem dolgoztak együtt, hanem először volt egy izraeli szerző, Szfatan élt, aki írt egy ilyen nagy átfogó jogi művet. Az volt a neve, Rabbi Yosef Karo, és megjelentette Velencében. Megjelent a könyv, eljutott Krakóban, akkor egy fiatalabb rabbi ezt kezébe vette, és kiegészítette. Fiatalabb rabbi, a krakói rabbi, az a neve Rabbi Moshe Iszerölsz, vagy rövidítve Rema. És akkor megjelentette, úgy jelentette meg, hogy más betűtípusból nomtatta a sajátját, és akkor így egyértelmű volt, hogy melyik szerző, melyiket írt. Egyébként két szerzőről van szó, egyik nem látta, az izraeli nem is látta a krakai rabinak a művét megjelenése előtt, mert nem volt egy ilyen együttműködés, hanem látta, kiegészítette. Miért volt olyan fontos kiegészíteni, az a hiányos volt a könyv? Azért egészítette ki, mert újabb eseteket írt haza. Ez már inkább nem értett egyet az ő véleményével. Ugye ő összefoglalta különböző alapelvek alapján, és nem minden alá egyetértett a krakai rabbi, és akkor odaírta, hogy más vélemény pedig másképpen kell. És a harmadik az, hogy sok esetben attól van az eltérés, ugye mert azt kell tudni, hogy a zsidóságon belül az két részre oszlik a zsidó név, szefárdi zsidó és askenázi zsidó. Szefárdi zsidó azt jelenti, hogy azok a zsidók főleg, akik ilyen arab országokból származnak, arab országokban éltek és onnan származnak, ma már kevésbé van ilyen arab országban zsidó, jó, Marokkóban van egy kevés, Tunéziában, de hát enni, ahol még van egy ilyen szervezett zsidó, kis zsidó közösség. Az askenázi zsidók pedig az európai zsidók, főleg a Spanyolország még a Szefárdhoz tartozik, de hát mondom, nagyjából ez a kettő. És ugye óriási különbségek nem lehetnek, mégis egy nép, egy tóra, egy biblia, de mégis szokásokban eltérnek, illetve sokszor az ítélkezésben vannak eltérések, és akkor arra József Káro képviselte a szefárdi zsidókat, és erre a Rema, a krakai rabbi kiegészítette a askenázi zsidók szokásjogat. Most az, hogy van egy híres bíróság, akkor lehet elvinni az ügyet a híres bíróság, hiába nem a legfelsőbb jeruzsálemi bíróságról van szó, ehhez a Rema egy ilyen rövid kis megjegyzést tesz, hogy ha van egy nagy bíróság, ugyanabban az országban. Ami azt jelenti, nem lehet ezt akárhonnan, akárhova vinni. Azt mondja, hogy Magyarországon vagyunk, és Izraelben van egy híres bíróság, azt mondja, hogy ez már nem ide tartozik. De ha itt a környéken van, az más. Azért van egy kicsit óvatos, hogy mit jelent abban az országban, hogy az ország azt jelenti, hogy most épp államigazgatáshoz, vagy inkább az a kultúra, vagy ilyesmi, az kérdés. És mindenképpen mondja, Izrael az biztos, hogy ez már más kontinens, és másnak számít, vagy egyesült államok, vagy ilyesmi. Most térjük vissza egy másodpercre, hogy említett, ugye a Talmud azt mondja, hogy azt mondta, hogy szeretne elvinni a valamilyen komhavád, valami nagybírósághoz. A kérdés, mit jelent ez a nagybíróság? Mit jelent ez? A Maimonides úgy értelmezi, hogy azt mondja, szeretne elvinni a Jeruzsálemben lévő legfelsőbb bírósághoz. És erre mondja a Talmud, hogy az alperesnek nincs joga ez, a felperes az igen. Ami azt jelenti, hogy az alperesnek soha nincs joga elvinni a pert a legfelsőbb bírósághoz, hogy soha nincs lehetőség kivinni a városból. Miért? Mert a legfelsőbb bírósághoz nem tudja elvinni, akkor most hova tudja, lenne még lehetőség elvinni. De van egy másik vélemény, ugye a Talmud úgy van kinomtatva, hogy középen van a Talmudnak a szövege, és aztán van a belső és a külső hasábokon vannak kommentátorok. Külső kommentátornak az úgy nevezünk a Tosafot, nem is egy ember, az ilyen többen, ilyen kiegészítések, vagy hazaszólások. És akkor a Tosafot azt mondja, nem. Nem, itt a Talmud nem arról beszél, valaki akarja elvinni a legfelsőbb bírósághoz, hanem miről beszél, valaki akar elvinni egy ilyen különlegesen híres és elismert bírósághoz. Ebben az esetben azt mondjuk, hogy az alperesnek nincs joga, a felperesnek van joga. De a legfelsőbb bíróságoknak mindenkinek van joga elvinni az ügyet, még akár a felpereshez is, akár az alperesnek is. Ez a vélemény idézi a Rema. A Shulchan Aruch, a József Káro nem idézi, ami azt mondja, József Káro szerint az alperesnek soha nincs joga kivinni az ügyet a városból, a Rema szerint van lehetősége a legfelsőbb bírósághoz, amikor még volt legfelsőbb, ma már nincs. Most a probléma az egészen az, hogy elég macerás lenne itt az egész. Ugye azt mondjuk, hogy a felperes, ha ő követel, akkor ő kényszerheti engem, menjek el vele, akár Jeruzsálembe. itt élünk, repülőjegy, több napos munkakiesés, és el kell menni, ugye, mert a bíróságot muszáj megjelenni, nincs olyan helyzet, mert nem jelenik meg. Most ebből egy hihetetlen visszaélés lehet. Az ember látja, hogy van egy gazdag ember, azt mondja, ó, semmi probléma, el van foglalva, semmi probléma, akkor bejöve hétre betáblázom neki két tárgyalást, ott Jeruzsálembe, ő nem akar elmenni, akkor bíróság kívüli egyezés lesz, és követelek tőle 10 milliót, kettőt megkapott, tiszta haszna. Ugye már nem, akkor el kell utazni a nagy bíróságot. És még akkor is, hogy nem Jeruzsálemig kell utazni, hanem csak azt mondjuk, hogy olyan nagy bíróságot el kell menni, semmi probléma, csak egy napos út, és ott kell tárgyalnia, és aztán egy hetes ügy lehet. Szóval ez így egy kicsit lehetetlen úgy, hogy csak bárki kényszeríti a másikat, gyere el velem tárgyalni a másik bíróságot. Erre azt írja a Sófanárok, ez nem úgy van, hanem be kell mutatni vagy tanukat, vagy bizonyítékot, hogy mi alapján szeretne engem elvinni oda a másik bírósághoz. Most ez mit jelent? Ez lényegében azt jelentene, hogy el kell menni a városi bírósághoz, és elmondani neki, figyelj, szeretném XY-t beperelni erre és erre, ezek a bizonyítékok, és ha a bíróság azt mondja, nem kell neki végig tárgyalni az egészét, de látja, hogy tényleg itt valami van, ilyen írat, olyan írat, ez már komolynak tűnik, akkor azt mondja az alperesnek, jó, itt valami alapja van a dolognak, én nem mondok vélemény, nem, nincs állásfoglalás, de van alapja ennek a pernek, tessék elmenni a felpereshez oda, ahova ő akarja vinni az ügyet. Ami azt jelenti, hogy lényegében hiába azt mondja, hú, a felperesnek joga van elvinni az ügyet, ez más nem jelent, mint az, hogy a helyi bírósághoz fordulnak, valami kis tárgyalás mégis van, és a bíróság jóvá hagyja, azt mondja, van alapja, akkor lehet elvinni az ügyet. A Shulchan Aruchban, a Rámának szintén szól erről, az egy kicsit másképpen van a megfogalmazás. Azt mondja, ha van bizonyítékok, tanuk, bizonyítékok, és a helyi bíróság jónak találja, akkor lehet elvinni az ügyet. Most van tanuk, vagy bizonyítékok, és a helyi bíróság jónak találja. Erre a Shulchan Aruchnak az egyik kommentátora azt mondja, hogy ezt úgy kell értelmezni, hogy vagy van tanú, vagy bizonyíték, ez egy lehetőség, a másik lehetőség, hogy a bíróság, a helyi bíróság azt mondja, van alapja a követelésnek. Lehet, hogy nincs tanú, de mégis valami tud jól érvelni, és tudja bebizonyítani valahogy logikailag, hogy mit tudom én, csak a helyi bíróság jóvá hagyja. Ami azt jelenti, hogy ha van tanú, vagy bizonyíték, akkor egyáltalán nem kell fordulni a helyi bírósághoz, hanem csak oda megy az illetőt, és azt mondja, tessék, alperes uram, tessék, itt vannak a bizonyítékok, amivel szeretnék téged beperelni, és akkor mit tudja mondani? Hogy hú, meg tudom cáfolni, tessék, erre el kell menni a bírósághoz. Már a másik városban. Most, ami nem teljesen világos nekem, mert kicsit kerestem, kutattam, és nem egyértelmű nekem, ha azt mondjuk vagy-vagy, hogy azt mondja, ha van bizonyíték, akkor nem kell a helyi bírósághoz fordulni. Ugye azt mondja, tessék, itt vannak a dokumentumok, 10 darab, tessék velem jönni. Ha nincs ilyen egyet, vagy nem adja elő a bíróság, nem tudja mutatni, hanem elmegy a helyi bíróság, elmondja, hogy miről van szó, és hogy fog tudni érvelni, és ők látják, hogy van alapja, akkor el lehet vinni. Akkor mindig az a kérdés, hogy miért nem tudja ugyanezt csinálni a másik város bíróságával. Elmegy oda, és elmondja nekik, hogy miről van szó, és azt mondja, hogy ennek van alapja, akkor beidéznek az alperes urat a másik városból. Miért kell, hogy a helyi bíróság, ugye ez a felfogás szerint, hogy arra ma azt mondja, vagy bizonyíték, vagy a bíróság, akkor miért kell helyi bíróság? Ha nem mindenképpen a helyi bíróságon keresztül megy a dolog, mert ha van bizonyíték, akkor egyáltalán nem megy az ügy a helyi bírósághoz, akkor miért bizonyíték nélkül kell a helyi bíróság, miért nem elég, hogy a másik bíróságnál előadom. A Debrecenen előadom, és akkor azt mondja, jó van, alapjákat beidézünk őt. Ez a technikailag nem mehet, miért nem mehet technikailag, van ez olyan alapelv, hogy nem lehet tárgyalni, csak akkor mind a két fél jelen van. Most nem csak azt jelenti, hogy nem szabad tárgyalni, nem lehet a történetet lényegében feldolgozni, ha nem mind a két fél van jelen. Miért? Nagyon egy ilyen pszichológiai érvelés, mert ugye ha egyszer a bíróság már meghallgatja a történetet, akkor az olyan, mintha ők úgy veszik, mint ez az alap, ugye ez a történet. Hirtelen valaki akar itt módosítani, ez meggyőző az, amit ő mond, vagy nem meggyőző. Miért kell meggyőzni? És amit ő mondott, az meggyőző volt? Nem, senki nem vétózta, akkor itt el lehet fogadni. Igen, én ezt mondtam, és ő azt mondta, és úgy volt, és úgy mond, és most az a követelek tőle 1 milliót. Jó, ha ő így mondta, úgy mondta, hogy jó, megértem, hogy miért követ. No, mit mondasz te? Én azt mondom, hogy nem úgy mondtam. Mivel tudod bizonyítani? Ja, ő sem bizonyította. Szóval ez az ember, az első, amit az ember hallgat, és nem... senki nem mond ellent rögtön, az az ilyen tényként, valahogy tudat alatt az ilyen tényként van elfogva, és az ember mindig azt fogja mérlegelni, hogy a másiknak milyen erős az ő érvelése. Ha mindketten jelen vannak, akkor soha nem kerül rá sor, hogy az egyiknek az ilyen becsúszik csak így, és tényként van elfogva. Minden részletre a másik rögtön azt mondja, nem, ez nem így van, hanem így van. Akkor a bíróság nem azt nézi, hogy ki, mi nézi azt a tényeket. Ez így, mondjam, másikán, mivel lehet bizonyítani. Szóval, talán technikailag, akik nem tudok elmenni a másik bírósághoz, és amikor ő még nem jött el velem, és eladni neki, hogy tessék, erről és erről szeretném őket beperelni, és valamit bemutatni, vagy ilyesmi, mert akkor már elmondtam a történetet egyszer nekik, és ez nincs joguk. Szóval talán ez, vagy másik dolog, ami szintén ilyen kicsit technikailag, hogy nincs elvi akadálya annak, hogy én egyedül utazok le Debrecenbe, azt a helyi rabinikus bíróságnak előadom, ők akkor írnak levelet, vagy küldenek feled embert Budapestre a felszólításon, közben elmegy 2 hét. Talán elkerülni szeretném azt, hogy én egyedül menjek el a másik város, ugye pláne, amikor 500 vagy 1000 évvel ezelőtt van szó, az nagyon nagy utak ezek. És én nem szeretnék egyedül elmenni, és ezért milyen lehetőség van ahhoz, hogy eleve az alperes jöjjön velem, ha elmegyek a helyi bírósághoz, és előadom a történetet, és ők azt mondanak, hú, ennek van alapja. Szóval szerintem nem vagyok teljesen biztos, hogy mi hogy kell értelmezni a sokanának, azt mondja, hogy a helyi bíróságnál kell érvelni, ha nincs egyértelmű dokumentum. Szóval vagy így, vagy úgy, de mindenképpen anélkül, hogy van valami alapja az egésznek, akkor biztos, hogy nem kell az alperesnek elindulni útra. Sőt, beszéltünk erről már előző szemeszterben, hogy bíróságon, ha a felperes nem bizonyított, akkor az alperesnek nem csak nem kell ellenbizonyítékot hozni, nem kell válaszolni se. Mondjuk a felperes egy fantasztikus történetet ad elő, így volt, ezért követelek 1 millió forintot. A bíróság nem is... A bíróságnak nem fog mondani az alperesnek, mi a te verziód a témában. Azt mondja, nekem nincs verzió, nincs itt egy követelés. Ha ő nem tud alátámasztani, amit ő mondott, akkor nekem nem is kell nyilatkoznom. Azt jelenti, hogy eleve nem lehet semmit elindítani, csak akkor, ha bármilyen bizonyíték van. És így biztos, hogy nem lehet visszaérni, akkor csak tessék, induljunk el másik városba, és ezzel zsarolni a másikat. Egyetlen kivétel, amikor kivétel ebben az egészben, jó, ez nem igazi polgári per, Van a Bibliában, Mózes 5. könyvben egy ilyen fogalom, mint sógorházasság. Sógorházasság, azt mondja a Biblia, eleve az tiltott az embernek, hogy házasodjon a testvére feleségével. Volt feleségével természetesen. Az tilos. Abban az esetben, ahogy a testvére meghalt, és nem maradt gyereke, akkor nem csak a nem tilos, hanem előírás, hogy házasodja, akkor így marad a családban. Ez bizonyos szempont megmenteni még ezt a házasságot úgy, hogy a testvére helyében áll. Azt jelenti, hogy ha egyik fiú testvér meghalt, és nem volt gyereke, akkor a másik fiú testvér elveszi feleségül a sógornőjét. De mi van akkor, ha nem akarnak? Milyen szép lenne, ha maradna a családban, de nem akar. Erre azt mondja, hogy a Biblia, semmi, erre van lehetőség, hogy ilyen, úgynevezett ilyen a cipőt le kell vennie, ez egy ilyen szertartás, amivel olyan, mint a vállás, csak vállás, ez férj és feleség között, sógor és sógornő között van egy ilyen szertartás, amivel véget tesznek ennek a kapcsolatnak, ami még nem jött létre, ennek a kötelezettségnek. Igen, itt az a kérdés, hogy kinek kell menni, hova? A sógor megy a sógornőhez, vagy a sógornő kimegy kihez? És erre az van írva, de itt a Biblia azt mondja, hogy el kell menni az himnemű, az ő város vényeihez, az ő város bírósághoz. Akkor itt nincs kérdés, hogy csak egyetlen egy helyen lehet ezt tárgyalni, az ő város bíróságához. Nem néztem utána, hogy mi van, ha ő neki kényelmesebb máshova menni, tehát mert ez nem igazán ide tartozik. Szóval ez mind a talmudi joga, lehet mondani. A talmudban ez van leírva, hogy elvileg helyben kell tárgyalni, a felperesnek van lehetősége elvinni egy másik városba, az alperesnek nem nagyon, csak egy vélemény szerint ő is tudja elvinni a legfelső bírósághoz. Erre jön a Rama a Shulchan Aruchban, ugye már a krakai rabbi, és azt mondja, ez mind törvény szerint ezek a szabályok. De az elterjedt szokás az, hogy ha helyben van egy rabinikus bíróság, akkor egyik se tudja kényszeríteni a másikhoz, hogy menjen egy másik bírósághoz. Miért? Mert ilyen legfelsőbb bíróság is, ilyen annyira elismert, mindenki által elismert ilyen nagy bíróság így se léteznek. És akkor ezért nincs rá lehetőség, és akkor mindig csak helyben kell tárgyalni a dolgokat. Miért? Miért van ez így? Ami azt jelenti, hogy a helyben van egy állandó jellegű bíróság, azt mondja, van egy létező bíróság, akkor ezt innen nem lehet elvinni. Miért nem? Két lehetőség. Két magyarázat van. Az egyik megint azzal a zsarolási lehetőség. Hogy azért terjed el az, hogy nem lehet elvinni máshova, mert zsarolási lehetőség ne legyen. Most előbb beszéltünk zsarolás, amikor nincs alapja az egésznek. Csak azt mondja, tessék el velem, mert tartozza nekem 10 millióval, és akkor a gazdag ember inkább ki fogja fizetni legalább egy részét. Most azt mondjuk, hogy ne, van alapja, ugye? Azt mondjuk, hogy nincs alapja, akkor eleve nem lehet elvinni. Tudna elvinni, mert van alapja, de megint azt mondja a felperes, hú, minek itt tárgyalni és bebizonyítani, tudom, hogy egy elfoglalt ember, el fogom vinni a pert máshova, és én nem fogom élni velem, akkor lesz bíróság kívüli egyezés. Van alapja, azt mondja, nem, nincs kizárva, de meg fogja győzni, de inkább ahelyett több héten keresztül tárgyalni, akkor így fele pénzhez fog jutni annélkül, hogy tárgyalás sem megyek. Akkor ezt is elkerülni, akkor ez lett a szakás, hogy nem lehet a másikon nyomást gyakorolni azzal, hogy szeretnék elutazni máshova. A másik érvelés ez a szakás mellett írva van, hogy hát ma úgy van, politika, van mindenféle politika, az egyik azt mondja, ez a nagyobb ér, a másik azt mondja, az a nagyobb. Nincs olyan, nincs konszenzus ma, ilyen széthúzás van. Mindenki azt hiszi, hogy a saját bírósága, a saját rabbia a legnagyobb tudású, és az, ami neki szimpatikus, az a legjobb, és nem nézik objektívan. És ez az egyik azt mondja, ó, menjünk el, mert az egy ilyen elismert, az egy elismert, ki néz arra fel, a másik az elismert. És akkor így megint csak vita és vita lesz ebből, és nem fognak tudni tárgyalni, és ezért elkerülni az egész helyzetet, akkor az lett, hogy azt mondtak, minden helyben kell tárgyalni, és kész. Kérdés az, úgy azt mondtam, hogy ma azt mondja, hogy ez a szokás. A kérdés a szefárdi zsidókra nézve, mert azt, hát talán nem mondtam egyértelműen, hogy az lett ma a Shulchan Aruch, hogy mindenki használja ezt a könyvet, egész zsidó nép ezt használja, csak az askenázi zsidók, az európai zsidók figyelik, ahol van vélemény eltérés a kis betűt, a másik fontot, és a szefárdi zsidók figyelnek az eredeti írás. Szerintem ugyanazt a könyvet, csak sokszor egymás mellett mennek át, mert ő ezt figyeli, azt figyeli, ami teljesen rendben van, mert így legalább egy, mindketten ugyanabban merítenek. A kérdés az, hogy ebben az esetben, mikor a ma azt mondja, ez a szokás, azt szerint Európában ez a szokás, hogy mindenhol ez a szokás. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a legtöbb helyen, vagy legalább nagyon sok helyen azt találunk, hogy Szaloniki és máshol, vagy tényleg a szefárdi zsidók is ugyanezen a szokáson voltak, hogy helyben kell tárgyalni. Megint idézem a Sohetmannot, az előbb említett művéből. Azt mondja, hogy még akkor is, ha azt mondjuk, hogy a szefárdi zsidóknál nincs meg ez a szokás, még mindig lehet elvinni egy másik városban, de valószínűleg mai Izraelben mindenki egyetért abban, hogy nem lehet elvinni egy másik városban. Miért? Mert Izraelben a 20-as években úgy építettek fel a rabinikus bíróságot, hogy beiktatták, ami eddig nem volt, egy ilyen legfelsőbb rabinikus bíróság, ahol lehet fellebezni. Ugye előbb említettem már, hogy a talmudi jogban nincs fellebezési lehetőség, ők ott Izraelben pedig, mivel már a 20-as években is ez egy ilyen államilag elismert bíróság volt, ugye a brittek akkor uralkodtak Izraelbe, és ők sok mindent ilyen autonómiát adtak a helyi, de úgy, hogy vallásilag felbontva. A zsidók forduljanak a rabinikus bírósághoz, a kereszténynek a paphoz, és az arabak a kádihoz, és akkor így sok minden, ők vezették be, pontosabban ők voltak azok, akik nem vezették be a polgári házasságot Izraelben. Ők azt mondtak, hiába, 20-as években már rég volt polgári házasság Európában. Izraelben nem, maradjon így ez a rendszer, mindenki menjen a saját vallási házasságban. 1948-ban, amikor létrejött Izrael állam, ez nem változott meg, és ezért a mai napig Izraelben nincs polgári házasság. De ez nem a zsidók vezették be, hanem a britek voltak azok, akik a polgári házasságot nem kívántak Izraelben, nem tudom miért pontosan. Mindegy, de mindenképpen a 20-as években már úgy építettek fel, mint egy ilyen államilag elismert bírósági rendszer, és akkor beiktatták a fellebezési lehetőséget. Hiába nem létezik ezt a talmudi jogban, mert azt mondták, hogy ahol nincs lehetőség a fellebezésre, az ember egy kicsit tart tőle. Hiába általában állami bíróságon a bíró egyedül ítélkezik. És ezért sokkal inkább lenne szükség arra, hogy még valaki átnézen azt, amit írt és érvelt és gondolt, mint az, amikor eleve hárman tárgyalnak minden témát. De mégis azt mondta, valahogy az ember megszokta, hogy a fellebezési lehetőség ez biztosítja, ha az a bíró ne elfogult legyen, és objektív legyen, és komolyan tárgyaljon, stb. Mi azt jelenti, nem sokszor nincs szükség a fellebezésre, azt mondja, hogy mivel lehet fellebezni, akkor ezért nem is kell fellebezni, de mindenképpen bevezették a fellebezési lehetőség. Azt mondja most, ha van a fellebezési lehetőség Izraelben ma, akkor biztos, hogy mindenki egyetért abban mondja az a Sohatmán, hogy nem lehet elvinni egyik városból a másikba egy híresebb, nagyobb bíróságot. Miért? Mert nincs oka ennek, mert ha úgy gondolja, hogy mindig lehet levezni, akkor itt is hazateszi, ha lehetne elvinni eleve a legfelsőbb bíróságot, akkor megszűnik az egész fellebezési rendszer. És ezért biztos, hogy a suhanárok is elfogadja ez a mai Izraelben. Azért maradjon a fellebezési rendszer, akkor biztos, hogy nem lehet átvinni egyik városból a másikba. Kicsit furcsa ez az érvelés, akkor megszűnik a fellebezési rendszer, a suhanárokban nincs is egy ilyen fellebezési rendszer. Szóval nem, jó, te úgy döntettél, hogy fontos, és ezt létrehozta, de nem lehet ezt rákényszeríteni a suhanárokra, hogy biztos, hogy ő is egyet ért, mert ha nem, akkor megszűnik, meg szűnjen meg, soha nem is volt mellette a suhanárok. Kivéve, ha úgy mondjuk, hogy mivel a mai a modern ember csak akar fogadja el az ítélet, amikor van fellebezési lehetőség, ha nem lesz, akkor megszűnik a fellebezési rendszer, és akkor az ember nem fogja elfogadni az ítéletet. Szóval ha mindenképpen, de ugyanezt kapcsolódik, ami már előbb volt szó, hogy ő nem érti, hogy lenne értelme elmenni egy másik bíróságra, mert mindig lehet fellebezni, és én azt mondtam, hogy a fellebezés csak fejfájás. Kétszer végig kell tárgyalni az egészet. Vagy elejéről, vagy mindenképpen tovább tárgyalni, az ember nem akar, nem szívesen tárgyal többször ugyanazt a témát. Szóval ebből nem értek egyet vele, de mégis valójában ez a rendszer Izraelben, hogy mindent helyben kell tárgyalni, ahol van bíróság természetesen, és utána maximum van fellebezési lehetőség. Ez egy külön érdekes téma, egyszer már volt egy ilyen előadás sorozottam is ebben a témában, az egész fellebezés, ha eredetileg nem volt, akkor hogy lehet beiktatni. Ez egy külön érdekes téma, de ez már nem ide tartozik, ide tartozik a fenntartáshoz, elég ennyi, amit említettem. Most, akkor azt mondtunk, hogy mindenképpen kell helyben tárgyalni. Ugye ez az első alapelv. Akkor a következő nagy kérdés az, és mi van akkor a helyben nincs bíróság. Ugye megint vegyünk Magyarországot alapul, hogy háború előtt 7000 zsidó élt Magyarországon. Nagy városokban, kisebb városokban, és falvakban, és akár kis falvakban is élt. Egy zsidó család, 2, 5, 10, ami azt jelenti, hogy nem mindenhol volt helyi bíróság. Volt, ahol mondjuk 5 zsidó család volt, 10 zsidó család volt, de helyi bíróság nem volt, mert 10 zsidó nem tudott helyi bíróságot fenntartani. Ilyenkor teendő, bárhova lehet menni, hogy itt is van valami útmutatás, és a válasz az, hogy ebben az esetben azt mondja a suhanáruh, hogy mindig oda kell menni a legközelebbi. A legközelebbi az elég logikus, azt jelenti, hogy lehet 5 kilométer innen, lehet 50, de a legközelebbi. Ennél egy kicsit pontosabban van egy másik alapelv. Ugye, hogy tényleg az ilyen kis települések voltak ilyen pár zsidó családon, és éltek, valási életet éltek, de szükség van. A rabbi ez nem csak azért kell, mert valamikor pereskedni kell, mert folyamatosan kell, hogy a rabbi tanítson ebben, abban, mindenfélekben. Erre elmerültek, hogy rabbi is ugyanígy tartozni kell egy nagyobb közösséghez. És erre az egyik alapelv az, hogy az lettek ilyen kerületi közösségek. Kerületi közösségek az azt jelentette, ha csupa falu volt itt a környéken, akkor a legnagyobb falu vállalta, ő ott lesz a székhelye a központi hitközségnek, vagy akár még a rabinak, vagy a kis rabinikus bíróságnak, és ez pedig tartozik mindenkihez szempontból. Egy, hogy talán ott rabbi van, sok kis falu együtt fent tud tartani egy rabit. A másik szinte nagyon fontos a temető. Ugye a zsidó temetőben kell temetni. És egy kis falu öt családdal nem tudod fenntartani a temető. És erre az van írva, hogy oda, ahova ez a falu tartozik, mint temető, ahova ők temetkeznek, az ezt jelenti a legközelebbi bíróság. Ami azt jelenti, mondjuk, ha 20 km jobbra is van egy bíróság, és 20 km balra is van egy bíróság, akkor melyiket kell fordulni? Oda, ahova temetkeznek. Ez érthető. Illetve a másik lehetőség az, hogy eleve van egy város, ahol van rabbi is minden, temető is minden, csak a környező falvak természetesen ide tartoznak. Ezt jelenti, hogy van egy rabbi, aki a városnak a rabbi, és van, aki a kerületnak a rabbia, de általában van a város és kerületi rabbi az egyben van. Ritkán van az, hogy a debreceni rabbi van, és aztán Debrecen kerületi rabbi. Az ritkán van. Volt olyan, ahol szép választottak. Általában a debreceni rabbi úgy is szokott aláírni a nevét, XY, Debrecen is környéke rabbia. És akkor minden rabinak volt egy más rendszer, attól függ hány falu volt, hogy mit tudom én, hetente egyszer, vagy havonta egyszer, vagy évente kétszer meglátogatta őket egy ilyen kis körre, hogy minden héten máshova ment, mert ha ő az ő rabbiuk is, akkor oda kell menni, ellenőrizni, mit tudom én, hogy miről van szó, általában a kósersági, kóser étkezésnek a kapcsán a előkészítése, vagy ilyesmi. És ez egy külön dolog volt, és a rabik nagyon figyeltek erre, amikor aláírtak. Olyan nem volt, hogy valaki, akinek volt egy kerülete is, vagy nem tette oda a város mellett, és a kerület. Mert valamikor, ez mondjuk itt van 300 család, és a kerületben még akár 400 család is lehet, egy pluszban. Csak szétszór. Szerintem valamikor a kerület fontosabb volt, mint maga a város. De mindenképpen ez szerintem egy nagyon komoly állás volt, ahol volt város is, és még kerület is. És és sokszor az volt, hogy ugye falvak voltak, hirtelen az egyik falu kinőtte magát. Hát már 50 család van. Ők tudnak önálló rabit is fenntartani, önálló temetőt is, ilyesmi. Valamikor könnyű volt ezt megtárgyalni az anyahitkösséggel, és valamikor ebből viták is voltak. Miért? Mert természetesen, aki ide tartozik, akkor itt bevétel is van. Mit tudom én, hitközségi adót fizet, vagy hasonló dolgok. Szóval valamikor könnyű volt kiválni a kerületből, és valamikor nem volt ilyen könnyű. Szóval ez sok történet, sok minden van, ahol lehet olvasni ezekben a történet. Mindenképpen, ami ide tartozik, hogy ott, ha nem egyértelmű, hogy ki hova tartozik, akkor temetőt kell nézni. De általában nagyon egyértelmű volt, mert mindenki tartozott, mint egy hitközség valahova. És akkor ebben az esetben azt kell figyelni, és akkor azt jelenti a legközelebbi bíróság. Most ez az alapelv, hogy mindig helyben, vagy a legközelebbi adat, az is számít, helyben kell tárgyalni a dolgot, ennek vannak természetesen kivételek, és amúgy későbbiekben ezeket fogunk részletezni, de van egy pár, amit mindenképpen érdemes mondani már most. Az egyik az az eset, amikor egyértelmű, hogy mondjuk van egy szerződés, és a szerződésben vagy explicitben egyértelműen le van fektetve, hogy hol fogják tárgyalni, a vita van. Hogyha nem egyértelmű, de mindenképpen sorok között lehet mondani, hogy mutat abban arra, hogy megállapodtak, vagy legalább az volt az irány, hogy itt fognak tárgyalni, akkor természetesen az érvényes. Nem tudja az ember azt mondja, hiába úgy gondoltam, de mégis helyben szeretnék tárgyalni, hát ez volt a megállapodás, akkor ez van. Egy egyik könyvben még azt is olvastam, hogy valószínűleg, ha ketten egy bizonyos helyen együtt létrehoznak egy céget, vagy egy vállalkozást, akkor magától értető, hogy a bármi kérdés lesz, akár helyben fogják tárgyalni. Mindenképpen, ha bármivel lehet érvenni és rámutatni, hogy konkrét helyre gondoltak mindketten, akkor az érvényes. Ez természetes, még akkor is, ha nem explicit. A másik dolog az, hogy valamikor nem érdeke az igazságszolgálatnak, hogy helyben legyen megtárgyalva. Mondjuk van itt egy ember, aki egy erőszakos gazember. És tartani kell attól, hogy a bíróság félni fog tőle. Vagy annyira felnéznek rá, hogy talán az ő szava erősebb lesz, mint az alperesnek, aki egy senki a városban. Akkor természetesen ebben az esetben a bíróságnak mondani kell, hogy opa, most érdemes átmenni egy másik városba, mert itt nem érdemes itt tárgyalni. Ugye az egész dolog, úgy ahogy mondtam előbb, itt nem hatáskörről van szó, mert hatáskör mindenkinek van, hanem a gazdag embert védünk azzal, hogy ne tudjanak őt zsarolni ilyen külföldi vagy másik városi tárgyalásban. Ebben az esetben jobb átmennek egy másik városban. A harmadik lehetőség, hogy mi van akkor, hogy már tárgyalt egy bizonyos bíróság a témában, egyszer, kétszer, háromszor, és aztán felmerül, hogy opa, ez nem ide tartozik, vagy azért még közben átköltözött, vagy most vettek észre, vagy akárhogy, akkor természetesen ebben az esetben nem érdemes újra kezdeni a tárgyalás előről, és ebben az esetben azt mondjuk, hogy maradjon az itt, és fejezzük be ezt a témát. Megint az az alapja, hogy hatásköre van. Csak nem biztos, hogy eredetileg itt kellett volna kezdeni. De ha kezdődött, akkor semmi probléma nincs az, hogy vigyék végig az egészet. Úgy ez az első alap ez, és természetesen az első és a kérdés, ami rögtön felmerül, jó, ez akkor van, ha mindketten ide tartoznak, és ha nem mindketten, ha egyik ebben a városban, a másik városban van, akkor most ilyenkor mi legyen a teendő? Helyben, igen, nekem helyben az Budapest, neki helyben az Debrecen, az alperes idehúz, a felperes odahúz. És akkor erről mi beszélünk részletesen, mert ez sok más kérdéshez vezet. És érdekes, hogy miközben azt mondjuk, hogy a felperesnek joga van elvinni a ügyet a legfelsőbb bíróságon, mert az alperes, a kölcsönvevő, ő a szolgálja, neki kell alkalmazkodni. De ha nem egy városban vannak, akkor majd azt fogunk látni, hogy inkább a másik, akkor a felperes megy az alpereshez. És ezt már részletesen beszélünk a következő óra. Köszönöm a figyelmet!